23. fejezet. Jött a ketrec. Mivel Delmar hozta le a podgyász helyiségbe, Mihálynak rögtön gyanús volt ez a dolog. És a gyanúja egy perc múlva már igazolást is nyert. Delmar felszólította, hogy menjen be a ketrecbe, de ő vonakodott. Erre Delmar gyorsan és ügyesen megkapta hátul a nyakát neki, felemelte a levegőbe és belőgte a ketrecbe, vagy legalábbis részben belökte, mert a kutya szerét ejtette, hogy két első lábával megkapaszkodjék a ketrec szélében. Az állat idomító nem sokat vesztegette az időt, szabad kezét ökölbe szorította, és puff-puff, két gyors ütéssel lesújtotta Mihály két lábára. Mihály fájdalmában eleresztette a ketrec szélét. A következő pillanatban már egészen benn volt, méltatlankodásában és haragjában hőzöngve ment neki a rácsnak, de Delmar ekkor már lakatolta le az ajtót. Ezután a ketrecet kivitték egy teherautóhoz, és számos egyéb podgyásszal felrakták. Delmar eltűnt, miután a ketrecet lelakatolta. Az a két ember pedig, aki most elindította a teherautót, és dülöngött a döcögős kövezeten, idegen volt. A ketrecben Mihály fel tudott állni, de a fejét a válla vonalánál nem tudta magasabbra emelni. Így állt a ketrecben fejét a tetőnek szorítva. Mikor a teherkocsi sineken haladt keresztül, az ökkenéstől, amelybe a teherautó is tartalma is jól beledöccent, Mihály erősen beverte a fejét. A ketrec nem is volt olyan hosszú, mint ő. Kénytelen volt áltában nekiszorítani az órát a ketrec végének. Mikor egyik mellékutcából egy automobil rohant ki, a teherautó sofőrje kénytelen volt hirtelen lefékezni. A ketrec visszavágódott, Mihály pedig egész testével erősen előre lódult benne. Őt semmiféle fék nem fogta vissza, ha csak az óra puha végét nem mondjuk féknek. Mert az óra fogta fel a testelőkését a ketrecben. Megpróbált a hely szűkéhez alkalmazkodva lefeküdni, és segített is a helyzetén, ám bár az ajka, amely erősen nekicsapódott a fogának, felhasadt és vérzett. De most jött még a legkellemetlenebb. Az egyik lába kicsúszott a rácson, és a teherautó padlójára nehezedett, ahol a ládák nyikorogtak, recsegtek és táncoltak. Az út egy zökkenőjétől a legközelebbi láda az egyik szélével felugrott, megváltoztatta a helyét, amikor lezuhant, és akkor a Mihály lábára zuhant. Mihály felvonyította váratlan és éles fájdalomtól. Ösztönösen, görcsösen próbálta minden erejével visszarántani a lábát. Ettől kibicsaklott a válla, és ez a fájdalom még növelte beszorult lába kinnyát. És Mihályon vak félelem vett erőt, az a félelem, amely benne gyökerezik minden állatban és az emberben is, a csapda félelme. Már nem is vonyított. Magán kívül örjöngve vergődött, rángatta válla inait és izmait, és megnyomorított lábát kegyetlen fájdalommal próbálta kiszabadítani. Kényában a fogával esett neki a rácsnak, hogy hozzájusson ahhoz a borzasztó tárgyhoz a rácson túl, amely a lábára súlyosbodott és nem akart tágítani. Végre egy másik zökkenő segített rajta. A láda éppen eléggé ellöködött ahhoz, hogy görcsös erőszakkal visszaránthassa a lábát. A vasúti állomáson a ketrecet nem ugyan szándékos durvasággal, de olyan nem törődömséggel kezelték, hogy az egyik hordár kezéből kicsúszott, oldalt billent, és a hordár akkor kapta meg, amikor a térdéig esett, de a cementes talajra még nem. Mihály azonban, aki a függőlegesre billent ketrec fenekén elcsúszott, teljes testsúlyával ráesett megsebesült lábára. Később Delmar, aki elnézett ahhoz a podgyász taligához, ahová a ketrecet egyéb podgyászokkal együtt felrakták a vasút számára, megnézte Mihályt. Ejha, mondta. Összezúzódott a lábad. Na nem baj. Majd megtanulod, hogy a lábadat be kell húzni. Ez a körme le fog esni, mondta az egyik vasúti hordár, miután lehajolt, hogy a rácson át Mihályt közelebbről megnézze. Delmar is közelebb hajolt, hogy jobban megnézze. Aztán elővette a zsebkését, és az egyik pengéjét kinyitotta. Sőt, az egész újja tönkre ment, mondotta. Ha segít, rendbe hozom egy pillanat alatt. Kilakatolta a ketrecet, és a szokott folytó mozdulattal, megfogván hátul a nyakát, kiemelte Mihályt belőle. A gutya ficánkolt és rukkapált sebesült lábával, éppen úgy kapaszkodott, mint épp lábaival. Ettől még jobban fájt a sebe. Tartsa csak a lábát, intézkedett Delmar. Ha így fogom, nem tud harapni. Egy másodperc az egész. Nem is tartott tovább. És Mihály, mikor megint bent dühöngött a ketrecben, kevesebb volt egy ujjával, mint amennyivel a világra jött. A kegyetlen, de kiadós műtéttől bőven folyt a vére. Lefeküdt, nyalta a sebet, és mélyen lesújtotta annak a, maga sem tudta milyen, borzasztó sorsnak a sejtelme, amely várt rá, és itt volt közvetlenül előtte. Az emberekkel való tapasztalataiban sohasem fordult elő, hogy így bántak volna vele, a ketrectől pedig, amely a csapdára emlékeztette, majd megőrült. Benne volt a csapdában, tehetetlen volt, és pincérrel nyilván meg kellett történnie az élet utolsó nagy bajának, elnyelte a semmiség, mint ahogy elnyelte Merincs szülőfalut, a Eugénit, a Salamon-szigeteket, a Makambót, Ausztráliát és a Mary Turnert. Ekkor bizonyos távolságból őrült lárma hangzott fel. Mihály hegyezte a fülét és borzolta a szőrét az új szerencsétlenség jelentkezésére. A lárma nem volt egyéb, mint számos kutya zűrzavaros szűkülése, vonyítása és ugatása. A fenébe, kiáltotta hordára társának. Ezek azok a büdös orfeumi kutyák. Törvényt kellene hozni a kutya idomítás ellen. Nem szép dolog. Ezek a Peterson-féle kutyák, mondta a másik. Ott voltam, amikor a múlt héten megérkeztek. Az egyik döglötten feküdt a ketrecében. Ahogy láttam, nagyon olyan volt a dolog, mintha agyonverték volna. Úgy látszik, Peterson jól helyben hagyta az előbbi állomáson, aztán felrakták a vasútra a többiekkel együtt, és hagyták megdögleni a podgyászkocsiban. Az őrült zenebona növekedett, amikor az állatokat a teherautóból egy podgyász taligára rakták át. És mikor a taligát odatolták a Mihályé mellé, látta, hogy a taliga tele van egymásra rakott kutyaketrecekkel. Valóban 35 mindenféle fajtájú, nagyobb részt korcs kutya volt ott. Hogy nem voltak nagyon boldogok, az meglátszott rajtuk. Némelyik vonyított, némelyik vinnyogott, némelyek vadul morogtak és a rácsrudak között vicsorogtak egymásra, sokan pedig a nyomorúság némaságával hallgattak. Többen összezúzott lábukat nyalogatták és ápolták. Kisebb kutyákból, amelyek nem voltak harapós természetűek, 2-3 is be volt zsúfolva egy ketrecbe. 6 agár egy-egy nagyobb, de még mindig nagyon szűk ketrecet kapott. Ezek a magasugrók, mondta az egyik hordár. Na nézd, hogy be vannak szállásolva. Peterson nem fizet több fuvar díjat, mint amennyit muszáj. 2 ekkora ketrecben sem tudnának felállni. Mikor egyik várost elhagyják, és a másikba érkeznek, a közbülső idő pokol lehet nekik. De azt nem tudta a hordár, hogy a városokban a pokol nem volt kisebb, hogy a kutyák ott is a túlszűk börtönökbe voltak szorítva, hogy ezek az állatok igazán életfogytiglan elítélt rabok voltak. Csak akkor vették ki őket a ketrecükből, ha játszaniuk kellett, különben ritkán. Üzleti szempontból a kutyák jobb gondozása nem fizette ki magát. A kuvasz olcsó. A döglött kuvasz helyére újat venni olcsóbb volt, mint úgy gondozni őket, hogy bele ne dögöljenek. És azt sem tudta hordár, amit Peterson tudott, hogy a 35 kutya között már egyetlen egy sem volt abból a kutyatársulatból való, amellyel 4 évvel ezelőtt elkezdte a dolgot. És azok közül az eredeti kutyák közül nem adott túl egyiken sem. Valamennyi csak egyetlen módon hagyta el a társulatot is, a ketrecét is. Úgyhogy megdöglött. Mihály pedig még annyit sem tudott mindenről, mint a hordár. Ő csak annyit tudott, hogy ez a jaj és kín világa, és valószínűleg neki is ilyenféle lesz a sorsa. Mikor még jobban erősödött üvöltés és vonyítás közepette felrakták őket a teherkocsira, Mihály ketrecét is odarakták a ketrecek oszlopába. És az egy napig és másfél éjszakáig tartó kelet felé való úton Mihály ebben a kutyapokolban maradt. Akkor valami nagyvárosban kirakták őket, Mihály csendesebben és kényelmesebben utazott tovább. De sebesült lába még mindig fájt, és valahányszor a ketrec megmozdult a kocsiban, a sebe mindig újra megsérült. Hogy mire jó mindez, miért van ennek a szorongó kocsinak szorongó fogságában, azt nem is kérdezte magában. Elfogadta boldogtalanság és szenvedés gyanánt. Megmagyarázni épp oly kevéssé tudta, mint a lába zúzódását. Ilyesmi megesik. Ilyen az élet. Az életben sok a baj. A dolgok miértje sohasem bukkant fel a fejében. Ő csak a dolgokat tudta, és a dolgok egy egészen kevés kis hogyanját. Ami volt, az volt. A víz nedves, a tűz forró, a vas kemény, a hús jó. Mindezt éppen úgy fogadta, mint a világosság és sötétség örök csodáját, ami az ő számára éppen olyan kevéssé volt csoda, mint a drótszínű szőre, dobogó szíve vagy gondolkodó agya. Chicagóban taligára rakták, átvitték a hatalmas város zsivajgó utcáin, és feltették egy másik vasúti teherkocsira, amely rögtön el is indult, hogy folytassa útját kelet felé. Mindezzel újabb podgyászkezelő idegenek jártak. Ugyanez történt New Yorkban, ahol a vasúti kocsiról felrakták egy teherautóra, és még mindig ketrecbe zárt fogógyanánt elszállították Long Islandre, bizonyos Collins Harrishez. Ekkor látta meg először Collins Harrist és az állatoknak azt a poklát, amelyen ez az ember uralkodott. De előbb el kell mondani valamit, noha később történt. Mihály sohasem látta viszont Delmárt. Mint ahogy a másik ember, akit ismert, kiment az életéből, az emberek szokása szerint, úgy Delmár Harry is kilépett a Mihály életének látóhatárából. De a saját életéből is. És ezt a kilépést szó szerint kell érteni. Egy összetűzés történt a magas vasúton, az a valaki, aki sértetlen maradt, rémülten ugrott ki az utca fölött húzódó magas pályatestre, rálépett a harmadik sínre, és Delmár Harryt elnyelte a semmi, amit az emberek halálnak ismernek, és amely csak ugyan egyenlő annyiban a semmivel, hogy akit elnyel, az sohasem jön vissza, és sohasem járja többé az életútjait.